hatvanon túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mai adás szerkesztője Torda Judit vagyok. Nagyon mozgalmas, sokszor kellemetlen, rossz érzéssel teli időszakot éltünk át az elmúlt pár hónap alatt. Így az ünnepek után talán egy kissé lenyugodva kezdhetjük újra életünket. Édesanyám kedvenc kifejezésével élve, jönnek a munkás hétköznapok. Bár sokszor érezzük kényszernek a munkát, de a napi tevékenységek, elfoglaltságok, a napi rutin egyfajta biztonságot ad. Dolgunk van a világban, szükség van ránk. A tehetetlenség, a tétlenség rányomja a bélyegét a közérzetünkre is. Az elfoglaltság, a hasznosság érzése, és főleg a jókedvűen megélt események jobbá teszik a mindennapjainkat. Segítik a pozitív gondolkodást. Nem véletlen, hogy a nyugdíjasok nagy része új hobbit keres, és a régi, dédelgetett álmaikat valósítják meg. Tudjuk, van élet 60-on túl is. Mai magazinunk is nekik készült, de bízom benne, hogy a többi korosztály is talál magának benne hasznos információt, vagy csak egyszerűen szórakoztató hallgatnivalót. A tartalomból. Az idősek számára szervezett internetes tanfolyamból indult ki az Ezüstnet Egyesület közössége. Utazni, kirándulni jó. Békés megye több érdekes helyszínére invitáljuk meg Önöket. A Menhely Alapítvány története 30 évvel ezelőtt indult. Az elesettek, a hajléktalanok számára nyújt kapaszkodót, segítséget a szervezet. A következő két interjú olyan emberekről szól, akik már megtalálták a hivatásokat, életcéljukat. Egyikőjük kutatófejlesztőmérnök volt, és ma már egy somogyi kis faluban gazdálkodik. A másik pedig az év borásza lett 2021-ben. Kellemes időtöltést kívánok!
Mert nagymaminak úgy sincs semmi dolga, hisz a jó nagyanyó otthon ül. Se neki semmibe úgy se kerül, ó-ó-ó! Drága nagymami, jaj de jó, hogy köztünk élsz.
Bizonyára sokan emlékeznek a Kattints Nagyi nagy sikerű tanfolyamra. Ebből nőtt ki az Ezüstnet Egyesület. A program vezetőjével beszélgetett Áment Zsóka.
Apropó, Tabán, egy kiállítás kapcsán találkoztam beszélgetőtársammal, Takács Márta, az Ezüstnet Egyesület vezetője. Jó voltából egy kis csoporttal a múzeumban látogattunk. A látogatás után kérdezem Mártától, mikor alakult az Egyesület?
15 éve lesz ebben az évben ősszel.
Mennyi fért ebbe a 15 évbe? Milyen munkákra emlékszel szívesen?
Én igazából 10-12 éve kapcsolódtam be az Egyesület munkájába, akkor már elég aktívan, de elsősorban az informatikai területen szerveztek önkéntesekkel elsősorban programokat, de mellette már kulturális igény is egyre erőteljesebb volt. Tulajdonképpen a BMK keretéből alakult Kattints Nagyi tanfolyam első résztvevői hozták létre. Egy kicsit hullámzó volt valóban az aktivitás, és amikor engem is felkértek erre a feladatra, akkor éppen egy kicsit hullámvölgyből kellett kimozdítani a csapatot. Úgy nézett ki, hogy sikerült. Azóta vegyes programokkal és egy kicsit az kultúra felé való érdeklődés növekedésével működünk, de azért van egy kis mag, aki nem csak az alap ismereteket szeretné, vagy próbálja átadni, fejleszteni az informatika, a számítógép kezelés terén, hanem speciális dolgokra is képesek. Ez iránt már azért sokkal kevesebb az érdeklődés, hiszen ma már az idősebb társadalomnak nagy része is, aki érdeklődik, már tud internetet használni, levelezni, alapvető dolgokat elvégezni, de azért nem hagyjuk magunkat, és próbáljuk mozgatni a társaságot.
Nagyon sok sikeres pályázatotok volt az utóbbi pár évben. Mire használjátok ezeket a pályázati pénzeket?
A pályázati pénzek, különösen az utóbbi három évben, ami meglepetésre mi gyorsak és frissek voltunk, és sikerült pályázati forrásokat nyerni. Nem túl nagyok, de nekünk, mint kis szervezetnek minden összeg számít. Ezek elsősorban a működési költségek fedezetét segítik elő, hiszen egy egyesületnek vannak fix költségei, amit tagdíjból azért nem könnyű fedezni. Viszont ezáltal részben a pályázati pénzekből, részben pedig a tagdíjakból tudunk olyan kulturális kirándulásokat szervezni, amelyben a pályázati pénzek segítik a részvételi költségnek a csökkentését.
Nagy csodálkozással és örömmel adóztam annak a folyamatnak, amit itt figyeltem. Szerveztek kirándulást különböző szép helyekre, irodalmi hírességek szülőhelyére, múzeumokba. Ezekről fotók készülnek, utána a fotókból kiállítást szerveztek, utána a fotókból vetített képes előadáson újra megtekinthetik a klubtagok, akik esetleg nem vettek részt ezeken a kiállításokon, hogy merre jártatok, mit láttatok. Ez nekem annyira tetszik, mert nagyon jól tükrözi a közösség bevonásának különböző alkalmait. Hát most is éppen egy ilyen kiállításra készültök, ha jól tudom, meg az előző években is volt már ehhez hasonló irodalmi jellegű kirándulás. Hányan vannak a klubba, vagyis az egyesületbe, mert nem klubként működtök?
Igen, ha jól emlékszem, 64 körüli létszámmal rendelkezünk, illetve azért van még egy ilyen 15 fő nagyságrendű, kicsit visszavonult tagunk is, akik nem idézőjelben rendes tagként, de mégis ilyen támogató szóval minősített tagként azért még kapcsolódnak hozzánk. Ők vagy ideglenesen, vagy határozatlan időre visszavonulnak egy kicsit. Sajnos azt kell mondani, hogy a törzs tagságnak a nagy része, hát az eltelt időszak alatt eléggé tovább idősödött, egy kicsit az aktivitásuk visszafogottabbá vált. Most azt érezékeljük, hogy nagyon bezárkóztak elég sokan, és most nagyon-nagyon nehezen, de próbáljuk kimozdítani azokat is, akik nagyon visszavonultan éltek. Hát reméljük, hogy sikerül. Ebben az hónapban fogjuk 2 év után először remélem megtartani újra személyes részvétellel egy taggyűlést.
De már ez is nagyon jó, hogy ezen a múzeumi látogatáson egy kis csapat részt vett, érdeklődnek és jönnek, kimerészkednek most már a közösségi térbe is. Mit terveztek a következő évekre? Hogy fogjátok a létszámot újra egy kicsit gyarapítani?
Hát mi különösen 2020 előtti, tehát mikor elkövetkezett, hogy maradj otthon, az előtte levő időszakban nagyon sűrű programot próbáltunk minden hónapban egy-egy programot a kerületi 60 pluszos tagoknak is meghirdetni, amire bizony sokszor igen nagy érdeklődés volt egy múzeum látogatásra, egy kirándulásra, egyéb kulturális programokra, és akkor bizony néhányan automatikusan nem a mi kérésünkre, hanem maguktól csatlakoztak az egyesülethez. A 2020 volt most úgy utoljára, ha visszagondolok, a januárban, amikor legalább 10 tag úgy hirtelen csatlakozott hozzánk, és nagyon örültünk neki. Hát most nagyon szeretnénk, hogyha megint egy kicsit aktívabb programmal tudnánk a kerületi 60 pluszos tagok felé is nyitni.
Szerintem a kirándulások meghirdetésével erre lesz majd lehetőség, mert az nagyon csábító dolog, különösen ha egy kis pénzbeli hozzájárulás is van. Milyen terveitek vannak kulturális vonatkozásban?
Én most egészen konkrét terveket nem tudok megmondani, mert az ötletek azok összegyűltek, vagy gyűlnek, és majd a áprilisi taggyűlésen próbáljuk, remélem egyre többen, akik eljönnek, még ezt bővíteni és kitalálni, hogy melyik irányba menjünk. Mindenképp szeretnénk valamilyen autóbuszos kirándulást is beiktatni olyan helyre, amely nem könnyen elérhető közösségi közlekedéssel, úgyhogy ezt tavaly is azért csak sikerült a pandémia alatt 2-szer bepótolni. Megpróbáltuk úgy, hogy egy nagy méretű autóbuszt félig töltöttünk meg, és úgy tudtunk Herendre, Kápolnásnyékre, Ópusztaszerre eljutni, de most pótoltunk például egy 2020-as elmaradt ceglédi kirándulást is a elmúlt hetekben, tehát igyekszünk pótolni és mozgatni azokat, akik tudnak mozogni és jönni-menni. Igazából hát azt a 10 évet, amit összefoglaltunk a 10 éves évforduló és ünnepség kapcsán, hát azt nem tudom, hogy vissza lehet-e hozni, az rettenetesen gazdag program volt, olyan gazdag képanyagot, összeállítást tudtunk belőle készíteni anno 17-ben, hogy még mi is meglepődtünk, de ott aztán minden volt, nem csak kirándulás, kulturális esemény, külföldi utak kapcsolódása a BMK programjaihoz. Döbbenetes volt, mikor ezt úgy végigtekintettük és összeállítottuk ezt az anyagot. Nagyon reméljük, hogy megy minket kicsit fölfele tudunk menni aktivitásban.
Mi motivál egy önkéntes egyesületvezetőt erre a munkára? Mi az, ami csábít, mi az, ami szép, vagy amiért érdemes?
Két dolog is van így hirtelen, hogyha ezt meg kell fogalmaznom. Az egyik az, hogy nagyon jó látni, hogy idős emberek le tudják kötni magukat, akár a számítógépen keresztül, akár személyes részvétellel a különböző programokon. Egymásra találnak, barátokat találnak, nem nagy csoportokba, de már az is valami, ha 2-3 ember egymással kapcsolatot tart, létesít, különösen most így a pandémia idején is néhány embernek ez borzasztóan jó volt, hasznos volt, hiszen nem is tudtak kimozdulni. A másik, ami személy szerint engem érint, azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen a pandémia miatt elvégzett próbálkozásaink, kapcsolattartásunk, programajánlataink, ezek mind azért munkával jártak, és az én időmet is úgy hasznosan lekötötték, és lekötik most is, hogy hát kevesebbet tudok gondolni a rosszabb körülményekre, mert azért hát engem is ugyanúgy megvisel természetesen a nem kellemes környezet, körülmény.
Köszönöm szépen az Ezüstnet Egyesület elnökét, Takács Mártát hallották.
Én is köszönöm, és várom nagyon szeretettel a további érdeklődőket.
Aki az Ezüstnet Egyesületről többet szeretne tudni, kattintson rá a honlapjukra, www.ezüstnet.hu oldalra.
Kéri Júli egy virtuális hétára hívta meg a rádió hallgatóit, melynek kiinduló pontja Gyula. Tartsanak vele!
Magyarországon rengeteg hely van, amit érdemes meglátogatni. A hazai turizmus egyik kedvelt helye Gyula. Arra gondoltam, hogy akik Gyulára látogatnak, azoknak megpróbálunk segítséget adni, hogy Békés megyét egy kicsit megismerjék. Beszélgető társam dr. Füzesné Hudák Julianna, aki én már 40 éve lakik Gyomán, sőt, a Gyomai Kmer Nyomda Múzeum vezetője volt nagyon sokáig. Mindenképpen ismeri a várost, szereti a várost, ő nagyon jó kalauzom lesz ebben. Kezdjük olyannal, hogy a különleges látnivalók mik vannak a megyében.
Hát ha Gyulára érkezik valaki, akkor Gyula Békés megyének szerintem egy kis ékszerdoboza. Ott önmagában az épületek nagyon szépek, a történelmi múltja, és Gyula Békés megyének hosszú ideig át a megye székhelye volt, tehát közigazgatás, különböző intézmények is Gyulához társulnak. Innen fakad, hogy ha valaki szereti az épületeket, akkor mindenképpen kellemes sétát tehet a városban, ahol megnézheti a templomokat. Nagyon érdekes kirándulási célpont lehet a gyulai vár. Ez úgy tudom, hogy Európában vagy Közép-Európában ez az egyetlen tégla vár, és a gyulai várhoz kapcsolódnak a nyári várjátékok, amikor szabadtéri előadásokon a színház szerelmese is nagyon jó programokat kaphatnak. Néhány évvel ezelőtt nyílt meg a felújított almási kastély, ami szerintem önmagában is egy félnapos látnivalót eredményezhet, hiszen a kastély kiállítása rendkívül érdekes és interaktív. Azt lehet megismerni, hogy hogyan működött egy kastély. Tehát úgy van berendezve a kiállító tér, hogy láthatjuk azt, hogy hogyan történt a fürdőszobába például a víz eljuttatása, milyen volt a konyha, a kamra, hol éltek a szobalányok, a lakályok. Én úgy gondolom, hogy ez rengeteg ismeretet és érdekességet ad fiatalnak, gyereknek, felnőttnek, idősnek egyaránt. Gyula híres szülöttje Erkel Ferenc, van egy emlékháza. Az Erkel ház mellett mindenképpen érdemes felkeresni a Ladics házat. A Ladics ház egy egykori gyulai polgári család tulajdonába állt, és korabeli berendezésekkel mutatják be a gyulai polgárok életmódját. Ez is nagyon-nagyon sok érdekességet nyújthat a látogatóknak. Ami az épület is nagyon érdekes, Gyula központjához nagyon-nagyon közel, tehát az egyik sarki épület a 100 éves cukrászdának az otthona, ahol nagyon-nagyon finom süteményeket, fagylaltokat lehet tenni, és van egy olyan kiállítás is, ahol korabeli sütéssel, cukrászattal kapcsolatos tárgyakat, tárgyi emlékanyagokat lehet látni, úgyhogy aki egy picit is érdeklődik a cukrászat, a sütés iránt, az sok érdekességet fog látni, illetve ha nem, akkor lehet, hogy pont itt kap majd kedvet hozzá, hogy ő is kipróbáljon nagyon finom süteményeket készíteni otthon.
És akkor, ha közelben szeretnénk irándulni?
Gyulához nagyon közel található Békés Csaba, most az a Békés megye központja. Békés Csabán is nagyon sok nevezetesség található, hát a templomok mellett érdemes megnézni a szlovák tájházat, és Békés Csabához nagyon erősen kötődik Munkácsi Mihály. Békés Csaba központjában található a Munkácsi Mihály Múzeum, ahol nagyon szép kiállításokat tekinthetnek meg, és nem messze tőle néhány háznyira található a Munkácsi Emlékház, ahol szintén Munkácsival kapcsolatban is találhatnak emlékanyagot, illetve különböző képzőművészeti foglalkozások, tárlatok, rendezvényeket szoktak tartani.
És akkor, ha tovább megyünk, melyik irányba érdemes?
Hát most akkor menjünk Orosháza, Gyopáros fürdő felé. Orosházán nincsenek olyan jellegzetes épületek, tehát ott csak a fürdő van. Annak idején úgy nevezték, hogy a legnagyobb magyar falu, Darvas József több regényében írt is a településről. Orosháza mellett található a híres Gyopáros fürdő, ami azoknak az embereknek ad igazán nagy vonzerőt, akik szeretnek fürödni, strandolni. Ez azért érdekes, ez a Gyopáros fürdő és strand, mert itt van egy élmény és strandfürdő, gyógyfürdő, különböző egészségügyi szolgáltatásokkal, viszont a fürdő az egy természetes tó mellett található. És hát nyári időszakban különösen kellemes az, hogy a tónál is lehet fürdeni, csónakázni, vízibiciklizni és strandolni.
Ha Békésszabáról tovább megyünk, akkor eljutunk Gyomára.
Igen, ez egy különleges város, Gyoma Endrődnek hívják napjainkban. 1982-ben egyesítettek két települést, a katolikus vallású Endrődöt és a református többségű Gyomát, néhány évvel később megkapta a városi rangot. Ebből a kétfajta történelmi módból fakadóan ugye más épületek és más jellegzetességek találhatók az egyes település részeken. Endrődön mindenképpen érdemes megnézni a katolikus templomot, egy nagyon szép, különleges épület, és van egy nagyon-nagyon jól működő tájház. A tájházban bemutatják az itt élő emberek múltjával kapcsolatos gyűjteményi anyagot, és hozzá nagyon sok olyan foglalkozást szerveznek, amikor például ételeket készítenek, különböző kézműves foglalkozásokon a gyerekek akár a cipész és csizmadia hagyományokkal ismerkedhetnek. Mert hogy az endrődieknél ez egy nagyon jellemző iparág volt, hogy az enci itt működött, hát talán vannak olyan hallgatók, akik emlékeznek még erre a márkára. Szintén itt található, az Endrődi Népház mellett néhány évvel ezelőtt nyitották meg a Szent Antal sütőházat, ami arról nevezetes, hogy volt valaha egy olyan endrődi család, aki azért hozta létre, hogy a szegényeknek támogatást tudjon nyújtani azzal, hogy kenyeret sütöttek. Ezt a régi épületet felújították, és most sütőházként üzemel, minden héten tartanak benne bemutatókat, lehet vásárolni is az itt készült süteményekből, és itt szeretném még azt elmondani, hogy az is egy helyi specialitás, hogy van egy káposztás lepény, amit Endrődön minden családba sütöttek, a mai napig is készítik, és ezt is meg lehet kóstolni, illetve meg lehet vásárolni. A másik városrészen, a gyomai városrészen is találnak nagyon szép épületeket, három templom található, hát ugye a többségi református vallásoknak a református templom, van egy katolikus templom, amelyet Hausmann Alajos tervezett, és van egy evangélikus templomunk is. Polgári házak között nagyon-nagyon jelentős a Kner villa, a nyomda alapító Kner Izidor elsőszülött fia, Kner Imre is családja lakott, itt Kozma Lajos tervei alapján építették ezt a házat, és ugyanazokat a motivumokat lehet felfedezni az épületen, kívül és belül egyaránt, mint amilyen könyvdíszeket Kozma Lajos tervezett a nyomdának, és a kiadványokon is találhatnak. A Kner villa 1970 óta ad otthont a Kner Múzeumnak, jelenleg is látogatható a kiállítás. Ez egy nyomda történeti kiállítás, ahol azt lehet megismerni, hogy a magas nyomtatással hogyan készültek a kiadványok, illetve a Kner család és a Kner nyomda történetére is nagyon sok dokumentum található a vitrinekben.
És akkor, ha jól tudom, akkor van egy viszonylag friss múzeuma is.
Ja igen, Gyoma Endrődön található még a Kner Múzeummal szemben a városi képtár. Van egy gyűjteménye Pap Zsigmondnak, aki egy helyi autodidakta ember volt, és csodálatos festményei, faragásai készültek, ez látható az ő egykori házában. És nagyon érdekes látnivalót jelent az Aranka Játékbaba Múzeum. Latorcai Újházi Aranka és a férje adományozott körülbelül 1000 játékbabát a városnak. Több teremben láthatók a játékbabák. Vannak babák, amelyekkel lehet játszani, vannak, amelyek különböző mozdulatokat tesznek, tehát mind nagyon-nagyon különleges, és vannak közöttük karakterbabák, vannak olyanok, amelyek egy-egy foglalkozást mutatnak be, van, amelyiknek a ruházata különleges, valamennyi felújított, restaurált állapotban van kitéve, tehát tényleg csodálatos látványt jelentenek, és van közöttük jó néhány, amelyet meg lehet fogni, tehát a gyerekeknek is élményt jelenthet, hogy ember közelben látják ezeket a szép babákat.
Ezek a látnivalók akár egész napot is leköthetnek, közben érdemes bárhol leülni egy-egy ligetbe.
Igen, nagyon szerencsés településen élünk, hiszen ez a Körös-Maros Nemzeti Parknak a része. A hármas Körös folyó folyik mellettünk, ennek különböző holtágai partján nagyon kellemes kirándulásokat lehet tenni, lehet csónakázni a Körös parton. Akik szeretnek kirándulni, horgászni, azoknak nagyon nagy élményt jelenthet.
Viszont ha már eljutottunk a természetig, akkor nem szabad szarvas kihagynunk.
Igen, szarvas is egy nagyon kellemes kiránduló célpont lehet. Talán az egyik leghíresebb nevezetessége az arborétum, amit Pepikertnek is neveznek, Bolza Józsefről, a becenevéből lett a Pepikert. Kellemes kirándulóhely a Körös partján található. Itt is lehetőség van arra, hogy a Körösön hajózhatnak is, és maga a gyönyörű fák és ligetek között sétálni, az a tiszta levegő és az a madárcsicsergés, én úgy gondolom, hogy mindenkinek igazi felüdülést okoz.
Van egy kis vasút is.
Igen, ez egy szintén nagyon érdekes attrakció. Az arborétum bejáratánál található a Mini Magyarország. Ez a Nagy Magyarország területéről különböző városok jellegzetes épületeinek a maketjét gyűjti össze. Nagyon szép sétálgatni, közöttük lehet látni az épületnek a rövid történetét, és ami igazán vonzóvá teszi még a gyerekek számára is, hogy az egyes épületeket, település részeket kisvasút köti össze. Tehát különböző vasúti maketteket, modelleket lehet látni, amelyek működnek, és akkor az épületek mellett ezek a mozgó vonatok, ezek tényleg életszerűvé teszik az egész kiállítást. És akkor, ha szarvasnál a természetről beszélünk, akkor szintén egy nagyon szép nevezetesség az állatpark, ahol az őshonos állatokat lehet látni nagyon szép környezetben. Ez az Anna-ligetben található, és úgy érzem, hogy ez szintén nagy élményt jelent felnőtteknek, gyereknek egyaránt.
Tehát gyakorlatilag bármerre indulunk el Békés megyébe, nagyon könnyen megközelíthető egyik város a másiktól, és a legkülönbözőbb látnivalókkal találkozhatnak a látogatók. Ehhez már csak a jó időt kell kívánni. Ezzel meg is köszönném kalauzunknak, dr. Füzesné Hudák Júliának a kellemes elméleti sétát.
Egy rossz élethelyzet miatt könnyen válhat valaki hajléktalanná. Az okok különbözőek lehetnek. A szociálisan hátrányba került embereknek nyújt reményt a Menthely Alapítvány, akik akár egy új világot is teremthetnek magunknak. Mai beszélgető társam Guba Ildikó, aki a Menthely Alapítványnak egy, ha nem is alapítója, de egy nagyon régi munkatársa. Hogy került az alapítványhoz?
Lassan 30 éve, hogy a Menthely Alapítványnál dolgozom. Valóban alapító nem vagyok, mert az alapítvány 89-90 elén jött létre. Én 94 őszén kerültem az alapítványba. Nagyjából akkor tudtam meg, hogy mivel foglalkozik egy ilyen alapítvány, de akkor már úgy voltam vele, hogy nagyon akkor nézzük meg alul nézetből ezt a világot. És felvette kezdetben a diszpécser szolgálatnál dolgoztam. aztán az ügyfélszolgálati irodánál, és hát nagyon sok mindent csináltam még. Menet közben derült ki, azzal tisztában voltam nagyon régóta, hogy érdekelnek a társadalomnak a perifériára szorult emberek, történetek, sorsok.
Beszéljünk a Menhely Alapítványról, azt mondta, 89-ben alakult. Tulajdonképpen mi volt akkor a célja, illetve változott-e azóta ez a cél?
89-90 terén az egy nagyon hideg tél volt, amikor ugye már a rendszerváltás hajnalán járunk, és azok az emberek, akik addig is szegénységben vagy munkanélkül éltek, eldugva, tekintve, hogy büntetendő cselekmény volt még akkor a mondjuk a munkakerülés.
Sok az most meg a hajléktalanság az.
Ez egy szabásértési kategória lett, igen. És ezek az emberek egyre inkább felbukkantak a felszínre, és egyre inkább kezdték érvényesítetni, hallatni a hangjukat. És azok az emberek, akik eddig munkásszállón laktak, hétvégeken hazamentek, egy-kettőre kikerültek a munkásszállóból, mert eladták azokat, és albérletbe kerültek, aztán azt sem tudták előbb-utóbb megfizetni, ők voltak egy csoport, volt egy csoport, az intézetből kikerültek nagy csoportja, akik a intézeti gondozás után nagy semmibe kerültek a világba. Ilyenek voltak a családi kapcsolatok miatt, kvázi utcára került emberek a válás tömegével. Ekkoriban indult a különféle pszichiátria és ilyen szociális gondozó intézmények tömeges bezárása is. És azok az emberek is fedél nélkül maradtak. Tehát nem beszélhetünk homogén csoportról, de mindenképpen keletkeztek olyan tömegek, és tömegekről beszélhetünk, akiknek valóban nem volt fedél a fejük fölött, és nem is volt erre lehetőségük, hogy hova is húzódjanak.
És végül is kinek a fejében fogalmazódott meg ez, hogy szükség van egy olyan szervezetre, egy olyan alapítványra, hogy ezeknek az embereknek segítséget nyújtson?
Amikor a déli pályaudvarról és a keletiből és a nyugatiból a MÁV elvonta az ott éjszakázók tömegeit, és azt mondták, hogy bezárják éjszaka a pályaudvarokat. Ezek az emberek, több száz emberről beszélünk, vagy akár ezres tömegről, a Blaha Lujza térre vonultak tüntetni. Ott van is egy emléktábla egyébként ennek a tüntetésnek az emlékére.
Tehát a hajléktalanok tüntettek a Blaha Lujza téren?
Ez egy alulról kezdeményezés volt, egy klasszikus ilyen kezdeményezés volt, viszont volt jó pár ember, akik ilyen indítatásból érzékenyek voltak az ő sorsukra, és különféle irányokból jöttek. És ebből a 4-5-6-10 emberből állt össze egy csapat, akik azt mondták, hogy megpróbálunk tárgyalni a fővárosi tanáccsal, akkor még tanácsnak hívták, és olyan intézményt, vagy olyan szálláshelyet kitalálni nekik, hogy tudjanak hol éjszakázni, és emberi körülmények közé kerüljenek. A fővárosi tanács először egy csepeli kollégiumba helyezte őket, és aztán mindenki próbált helyiségeket keresni, mert egy volt munkásőr lakta, egy objektum, ami a Vajdahunyad utcában van, lett számukra szintén szálláshelyként kijelölve. És mivel megvolt már az intézménynek a kezdeményezése, viszont azt fel kellett tartani, ahhoz kellettek emberek. Tehát kellett keretet adni ennek az egész abszolút alulra jövő kezdeményezésnek, és így született meg a Menhely Alapítvány gondolata. Maga az alapítvány, mint székbírósági bejegyzés 90 táján, 91 fordulján történt, de akkor már működött az első intézmény.
Van-e valami változás a hajléktalanok szociális összetételében? Van egy önöknek egy felmérésük minden év február 3-án. Ez mit mutat?
Most már több mint 20 éve készül ez a február 3-a felmérés. Alapvető összetétel nem változott, csak elmozdulások történnek, de mindenképpen az elvált férfiak csoportja azok, akik veszélyeztetettek. Hozzá kell tenni, hogy az alkohol nyilvánvalóan nagyon súlyosan veszélyeztető tényező.
Most arra gondol, hogy az alkoholistáknak egy része hajléktalanná válik?
Igen, mondhatnám, hogy a hajléktalanság okozza az alkoholizmus, de azért a nagyobb arány fordítva van. Tehát az alkoholizmussal, az egzisztencia vesztéssel, a család szétszakadásával azért elég rendesen egyenes út indul a hajléktalanság felé, hiszen nincs az a szociális háló, az a fajta gondozás, amelyik tömegében meg tudná tartani a alkoholista vagy egyik függőséggel megvert embereket.
Igen, és hát itt a Sárgaház a Lipót bezárásával én azt gondolom, hogy
abszolút
még inkább rá. Igen.
A mi alapítványunk is megérezte, hiszen kerültek hozzánk úgyhányan emberek, akikkel igazán még mi sem tudtunk jól bánni, vagy mi sem tudtuk azokat a módszereket, viselkedés formákat, ahogyan viszonyulni kell a mentálisan sérült emberekhez. A klasszikus célcsoport volt a középkorú 40-es elvált férfiak csoportja. Ez annyiban változott, hogy egyre több a fiatal, viszont egyre több a 60 éven felüli.
Azért csodálkozom a fiatalokon, mert egyre inkább elharapózik az a tendencia, ugye a Mama Hotel, hogy a fiatalok nem akarnak saját lábukra állni, és hogy mégis a fiatalok aránya nőtt. Ez egy számomra egy furcsa ellentmondás, mert úgy érzem, hogy a család azért ebben a tekintetben egy óvó, meg egy támogató közeg. De persze. Ezek szerint mégsem.
Persze, abban az esetben, hogyha a család olyan egzisztenciával is szoros kötelékkel rendelkezik, hogy megtartja a fiatalt, de azért tudni kell, hogy a mi ügyfeleinknek a családi kapcsolatai nem az utolsó egy-két évben romlottak meg, hanem eleve gyenge lábakon álltak, eleve rettentő rossz anyagi körülmények között éltek, vagy már a szülők maguk is hajléktalanok.
Öröklődik a hajléktalanság?
A szociális minta. A nyomor most így egyszerűen mondva tud öröklődni, tehát az a fajta kép, amit otthon, ha ugyan van otthon, lát egy felnövekvő gyermek, és ugyanúgy kerül ki a jövedelem nélkül, vagy minimális jövedelemmel, elképzelés nélkül, rossz iskolai eredményekkel, befejezetlen iskolákkal, azért jóval-jóval több.
Én azt gondolom, hogy ez egyre népesedő tábor lesz. Így van ez?
Így van ez, nem lehet az tartós lakhatásnak várni, vagy elvárni, hogy emberek éri menedékhelyeken, vagy tömegszállásokon lakjanak. Ők maguk sem tudnak azt a mintát továbbadni a következő generációknak sem, hogy mi az egy otthont. És most nyilván otthonat azt értem, hogy magára tudja csukni az ajtót, és van egy élettere, ahol ő maga, illetve a családja együtt tud élni. Tehát a feladata az államnak, a finanszíroznak az lehet, vagy lenne, hogy minél több ilyen lakhatási programot biztosítson, rendeljünk mellé szociális munkát, rendeljünk mellé mindenféle olyan képességek megtanulását, ami a lakásban a lakáshoz, a lakás megtartásához, a munkához, a napi rutin megszerzéséhez kell. Egyébként működnek ilyen programok, egyre több ilyen programban, vagy hazai, vagy nemzetközi összefogással történő programok, nekünk is jó néhány.
Vagy egyáltalán a realitása van-e ennek?
Van realitása, nyilván még tervek és lassú megvalósulás, financiális okokat gondolok mögötte, de a fővárosnak határozottan van erre terve, erre már fogadva. Tehát szociális munkás van minden egyes beköltöző lakó mögött, aki a legapróbb problémájától a legnagyobbig ott áll mellette, de rendelkezésre áll, pszichológus rendelkezésre áll, mentálhigiénész szakember. Minden olyan hátteret tudunk biztosítani, ami arról szól, hogy ezt a lakást ne veszítse el akkor sem, amikor a programnak már vége van.
De van utánkövetés az embereknek?
Ezek a mi ügyfeleink általában hosszan vannak nálunk, tehát így módon utánkövetés tud lenni, de vannak olyan programok, a lakhatás segítő programunk, vagy az úgynevezett pályamódosító programunk, ahol akár hosszú hónapokon át, vagy éveken át is utánkövetjük, illetve ők maguk is jönnek vissza. És hogy mi a jövőkép, vagy mi a siker, ez is teljesen egyéni. Hát van ügyfelünk, akinek élete nagy álma teljesült, ez egy egészen friss élmények, egyébként albérletben lakik most már, de nagyon nehezen kap munkát, és mindig kikopik, mert nem voltak fogai. És van egy ilyen pályázati programunk, ami a fogpótlást tudja biztosítani, szintén minimális önrész mellett, és ez a hölgy, ez ült velem szemben, és nem ismerte meg, mert gyönyörűen mosolygott, és be volt festve a haja, és más volt a tartása, és mondta, hogy amikor megkapta, azóta hordja, és mikor így felpróbálták, akkor én is sírtam, meg az asszisztensnő is sírt. Hát nem gondoljuk azt, hogy minden egyes embernél lakáshoz juttatjuk, vagy megtalálja élete munkahelyét, de azokat a lépéseket együtt megtesszük, aminek lehet ez a vége.
Milyen könyvet hoztak most létre?
Tavaly előtt volt az alapítvány 30 éves, és így született meg az ötlet, hogy készítsünk egy kiadványt a Menhely Alapítvány történeteről, ennek voltam a felelős szerkesztője, egy ötfős munkacsoportban dolgoztunk, aminek a lényege, hogy megkérdeztünk nagyon sok embert, akik az alapítvány létrehozója között tartottuk számon, vagy a későbbi munkatársakat, vagy akik még mindig ott dolgoznak, vagy már nem, de fontos sarkpontokon voltak az alapítvány életében, és ezekből született interjúk fejezetekben rendezve hangoznak el, minden fejezethez letölthető egyébként az alapítványunk honlapjáról.
Mi civil emberek hogy tudunk segíteni?
Nagyon sokféle módon segítenek most is, és van lehetőség a segítésre. Javaslom szintén az alapítványunk honlapját, ahol a hogyan segíthet rovatban elég részletesen leírjuk, hogy akár önkéntes munkával, tárgyi adománnyal, pénzadománnyal, a szakmai tudása hozzáadásával rengetegféle módon tudnak segíteni, és elérhetőségünk is ott megtalálható, és hát hálásak vagyunk minden segítésért, ami nem csak az anyagiakra vonatkozik, hanem az önkéntes munkára ugyanúgy nagyon fontos lábunk, ez az alapítvány működésének egy kihagyhatatlan eleme.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és sok erőt kívánok a következő 30 évre.
Köszönöm szépen, biztos lesz. Köszönöm.
A föld, a növények szeretete jellemzi azt a mérnökembert, akivel Meskóban készített interjút.
Mai vendégem Ringhoffer Adolf, aki végzettsége szerint mérnök. Beszélgetésünk témája, hogy végzettséged ellenére te a mezőgazdaság felé fordultál, hogy lettél te élelmiszeripari mérnök, gépészmérnök, honnan kaptad az indítatást, és hogy kerültél végső soron Somogytúrra, ahol van egy csodálatos kis birtokod. Légy szíves, mesélj nekünk!
Úgy kezdődött ez a történet, hogy egy középiskolában fényforgácsolóként végeztem, ami ugye esztergelkat, marókat, köszörüket, ilyesmiket jelentett, még a 90-es évek közepén. És innen egyenes út vezetett ugye a Műszaki Egyetemre. Elvileg választható szakirányok volt mind a kettő, tehát mind a vegyipari, mind az élelmiszeripari. Én eredendően is úgy gondoltam, hogy majd élelmiszeriparira megyek. Itt nincs nagy különbség egyébként a vegyipar és az élelmiszeripari gépek között. Hogy innen hogyan keveredtem el, hát azért komoly vargabetűk voltak, hogy én kutatófejlesztő mérnökként dolgoztam, hát egy olyan 10-15 évet párhuzamosan meg ipari szakértőként. Hogy igazából hogyan jött ez egy cseppenként szivárgott le, ez a, nem is azt mondanám, hogy ősi tudás, hanem ősi szándék. Egyre közelebbinek és közelebbinek éreztem magamhoz, miután egyre távolabbinak tűnt ez a, hát hogy is mondjam, majd hogy nem az élettel összeegyeztethetetlen világ, ez a vegyiparnak, tehát az oldószerek között csövek, gépek, tehát valahogy nagyon kezdett nekem tájidegen lenni, annak ellenére, hogy egyik felem szerette, másik pedig nem, és így amikor lehetőségem adódott, megvettem egy kis birtokot, és ezen nem mondanám azt még, hogy olyan elánnal kezdtem el gazdálkodni, tehát nagyon bocsinálta módon történt ez. Tulajdonképpen így tudnék válaszolni röviden a kérdésedre.
Somogytúron van ez a birtok. Hogy kerültél igen. Ilyen messze Budapestről, mert itt élsz?
Igen. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy négy laki vagyok, tehát még csak azt sem mondhatom, hogy két laki. Ugye köszönhet egyik részről, hogy a szüleim házát sem hagytam el teljesen, ugye, tehát én elég gyakran vagyok Sopron környékén is, de ugyanígy Budapesten és Somogyban is, és most már Budapest mellett is egy másik településen, tehát nekem ez így inkább azt mondanám, hogy kialakult semmint választottam.
Hogy kerültél ilyen messze Budapesttől?
Mikor ugye némi pénzt félretéve, hogy a birtokot szerettem volna vásárolni. Én nekem ugye a nagy szerelmem Balaton, és ezért a Balaton vonzás körzetében kezdtem el nézelődni. És egy nagy szerencsével sikerült tulajdonképpen, mert téli képekkel reklámoztak egy birtokot, ami hát nem volt annyira vonzó, de láttam benne a potenciált, és így vásároltam meg, mivel az M7-es tulajdonképpen 10 perces vonzás körzetében van, azért mertem belevágni, gyakorlatilag 1 óra 20 perces-tal odaérek Budapesttől.
Mekkora ez a birtok?
Valamivel 1 hektár alatt.
Most konkrétan, ugye itt az elképzelések megvetted, gondolom mezőgazdaság céljára, vagy állattartás céljára, mi az első lépés, amit szeretnél megtenni ott?
Tulajdonképpen ugye megtettem, tehát hogy az állandó lakhatásra alkalmasság kialakítása, annak ellenére, hogy állandó jelenléte nincsen ott, de ennek a kialakítása majd ugye ez a hétköznapi nevén erdőkert rendszer, ami egy ilyen permakulturális mezőgazdaságot jelent, aminek ugye a hivatalos elnevezése az agrárerdészet, tehát ahol a haszonnövényeket társítják a fákkal, ha így lehet mondani, tehát a fák és a cserélszintnek az élővilágával egy természeti rendszert másoló kis rendszer, tehát minél kevesebb beavatkozást igénylő kertészeti rendszert szerettem volna létrehozni, hát ennek azért még az elején vagyok, de már elkezdődtek ennek is a munkálatai, hogy így mondjam.
Gyakorlatilag ezt a szót használom, hogy bio, ez benne van, mert nem kíván állandó ott létet, tehát magától termeli magát, magától hozza azt, amit vársz tőle.
Igen. Ez tulajdonképpen olyan, mint az ipari tevékenységem, tehát állandó kísérleti jelleg, ugye mindig így volt, tehát a kutatásfejlesztés az mindig a kísérletezésről szól, tehát ez gyakorlatilag annak a mezőgazdasági megfelelője, úgy így mondjam.
Távlati tervek túl azon, hogy mert egyszer beszélgettünk és mondtad, hogy gondolkozol esetleg állattartásban is, ez is szóba jöhet később?
Szóba jöhetne, de ugye az vagy állandó jelenlétet igényel, tehát az állat az azért igen kényes, hát minimum napi kezelés, napi ránézést ugye illene, azt úgy nem merek belevágni, úgyhogy hogy négy lakiként élem jelenleg az életemet, úgyhogy ezt nem. Hát egyelőre nem tudom, azt csak úgy tudom, hogy ha alkalmazott a helyütök arra a szintre, akkor belefordulhat, tehát szeretném majd, ez egyelőre még jelen pillanatban belátható időmből nem opció.
A növénytermesztés, a szintén ugye hát locsolni kell, mondjuk egy konyaggerti részleget ott kialakítanál.
Abszolút igaz, erre hál' Istennek erre azért vannak ma már megoldások, meg ugye más által kitalált öntözési rendszereket tulajdonképpen ötvözöm. Pont idén akarom kialakítani, hogy gyakorlatilag egy kamerával figyelhető, tehát távolról is figyelhető öntöző rendszert szeretnék idén kiépíteni. Tehát az öntözés miatt nem igényel állandó jelenlétet. És a permakultúrás jellegből adódóan sem, ugye. Tehát csak így tudom megvalósítani.
Te erre tudományosan úgy, hogy könyveket bújtál, tanultál, képezted magad, vagy nekivágtál úgy, hogy ezt szeretném, és tényleg autodidakta módon kezdted el neki.
Ez is, és az is igaz. Meg ugye azért manapság, tehát nem lehet elfelejteni, hogy, vagy meg kell említeni, hogy mondjam, hogy a YouTube hatalmát, tehát azért ott nagyon sok gyakorlati tanácsot lehet képekbe öntve kapni, és sokkal ebből működő is. Tehát például ugye, tehát én olvastam ennek utána, permakultúráról is olvastam, de messze nem annyit, mert én úgy érezném, hogy elegendő volna az, hogy pusztán az elméleti hátterem megalapozott legyen ehhez, de félem eddig igaz. Tehát belemertem vágni úgy, hogy azért nincs teljes tapasztalatom ezzel kapcsolatban, de a permakultúrás rendszerek amúgy is olyan összetett rendszerek, hogy ez igazából az ember ezt folyamatosan tanulja. Tehát ez még azok is, akik már évtizedek óta benne vannak, azok is ezt hallják. Tehát ezért is, részben ezért is mertem belevágni, hogy majd is a természet megmutatja, hogy mit lehet és mit nem.
Hát ez nagyon érdekes ez a vállalkozás, és kívánok hozzá sok sikert, mert nem egy könnyű dolog, de az, hogy így rábízod gyakorlatilag a természetre, hogy élje a saját maga életét, a világát, és szinte távolról figyeled, ugye azért hetente meglátogatod, vagy két hetente, de hát ez olyan csodás dolog, hogy mikor az ember észreveszi a természet önregeneráló mi voltát, az egy nagy élmény mindenki számára. Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, hogy megosztottad ezt. Ringhoffer Adolffal Meskó Bánk beszélgetett.
nagy dolog az, ha valaki azt csinálhatja, amit szeret. Ez a mondat annak a riport alanynak a szájából hangzott el, akivel Somogyi Ági beszélgetett.
Az év borászával beszélgetek, és van egy fogadásom, hogy most biztos azt hiszik, hogy ez egy deltás, nagy bajuszú férfi ember, de nem, hanem ő egy nagyon mosolygós, kedves hölgy, aki nem más.
Hát most már nyúlnép tükrö beállta vagyok.
Tanítványom voltál, és nekem Böröcki be a maradsz. Hogy kerültétek kapcsolatba a borászattal?
Régen azt mondtam, hogy a véletlenek sorozata. Kalföldről származom, bácsalmásról. Tehát anyai ágon mi horvátok vagyunk, tehát azon belül is bunyavácok. És az én nagyapám pedagógus volt, és akkoriban a pedagógusokat úgy dotálták, voltak pedagógus földjeik, és akkor ott volt egy kis szőlő. De akkoriban olyan nagyon sok dolgot nem tudott egy lány csinálni, nem gimnáziumban ment, akkor egészségügyi szakközépiskola, illetve az ohonói szakközépiskola volt, hát a vértől írtóztam. De a gyerekekkel úgy kedveltem, csak a felvételinél derült ki, hogy nekem fúrújáznom kell, amit hát abszolút nem tudtam. Nem sikerült a felvételi. Anyukám, hogy egyedül nevelt bennünket, az volt a legfontosabb, hogy azt mondta, hogy Bácsamáson volt egy gimnázium, ma is van, hogy oda nem mehetsz, mert aki a nagyapádat kedveli, az majd azért fog esetleg jobban értékelni, aki kevésbé, az pedig ugye pont az ellentéte. Nem voltak ABCD verziók, és anyu akkor dolgozott a bácsamási állami gazdaságban, laborban, és a labornak ez a fehér szentélye, ahogy narancsárga színből lett, lila, kék, azt engem annyira elvarázsolt, és ott volt az akkori főnöke, és mondta anyukámnak, hogy hát Miriza, én segítek, a borászata annyira tetszik neki, és mondom, hol lehet ezt tanulni? Szeretnél ott tanulni? Hát nagyon jó lenne. És akkor én valamilyen pótfelvételi útján kerültem tulajdonképpen be a Sósba.
Ez a budafoki, a Sós István borászati iskola.
Igen, azért az kemény volt, amikor az első óra géptan gyakorlat. Reszelni kellett, fűrészelni, pontozni. Akkor még ehhez még hozzápárosult az, hogy az a nagyon csúnya kék színű munkásruhán volt, és akkor ez még semmi, mert ugye fekete csizma, és kötelező a volt a pince sapka. Még jóval nagyobb hajam volt, hát ez a pince sapka, ez mindig itt volt, ott volt, de ezért egyes lehetett kapni, akinek nem volt meg a pince sapkája, úgyhogy egymástól volt így a lopkodás, hogy enyém tiéd ki. Még az elején még ez nagyon fura volt, utána már nagyon büszkék voltunk. Mi borászok leszünk. Nagyon nagy szerencsém volt. Gazdag Laci bácsi volt az igazgatónk, és ő volt a szaktechnológia tanár is. Olyan alázattal beszélt erről a szakmáról. Kompromisszum nem volt, csak a minőség. Szigorú volt nagyon, tehát az egyesért is meg kellett dolgozni, viszont akik jók voltak technológiából, akkor volt szakkörünk. Úgy próbált meg bennünket ösztönözni, hogy már a borászati füzetek járt nekünk. A szakirodalmat tudtuk olvasni, ahol egy csomó kutatás volt. Ez egy akkora dolgot jelentett.
Leérettségiztél, és jött az egyetem.
Én nem felvételiztem rögtön az egyetemre, visszamentem Bácsalmásra, meolaborás lettem 3 műszakban. Annyi tapasztalatot szereztem a gyakorlatban.
És ez egy év volt?
Egy év. Akkor arra is rá kellett jönnöm, hogy az annyira már rutinszerű és az egész munkafolyamat, hogy én valami többre vágyok. Viszont akkor tudatosan azt mondtam, jó, és én még ugye szakmai tantárból tudtam a matek mellett felvételizni. Úgy adtam be a jelentkezésemet, de emlékszek arra, hogy a Ménesi úton volt a kollégium, és az egyetem mellett mentünk el, és akkor az a kis kőkerítést, ahogy úgy megsimogattam, és ha én egyszer ide bekerülhetnék.
De bekerültél.
Azért az egyetemen az alapozóknál ott szenvedtünk, viszont amikor eljött a szakma, akkor mi ott brillorztunk. Volt laborgyakorlatunk, mi annyira tudtuk, hogy úgy fejezzük be a laborgyakorlatot. Éva néninél, hogyha 3-szor nem volt, a mai napig, ha nem öblítem ki, mert rohanni kell, és mindig így vagy, hogy mondom, bocsánat, és esküszöm, 3-szor kiöblítem. Mert ez annyira belém, hát olyan egyes kaptunk, mint annak a rendje. Ugye az első pár évben ott mi még nem tudtuk, hogy nem mérnökök leszünk, vagy mérnökök, az ugye tanulmányi eredménytől meg a szándéktól függött. Sikerült, hála Istennek, tehát mérnökként tudtam végezni. Amikor 3. éves voltam, ugye én akkor kezdtem el a Gödöllői Agrártudományi Egyetemnek a mérnöktanári szakát, a tanárképzőintézetben, mondván azt, ahogy anyukám megindított, sose lehet tudni, főleg nőként, hogy mi lesz. 96. októberében vagy szeptemberben végeztem, mint mérnöktanár, és visszamehettem a régi iskolámba tanítani. Nagyon-nagyon fura dolog volt, hogy abba a tanáriba belépni, előtte csak mint diák. Nagyon jó volt szakmát tanítani. Amikor doktorandusként kellett már oktatni, akkor ez nekem egy hatalmas gyakorlatot jelentett. Tehát nagyon-nagyon jó volt. De én mindig dolgoztam szakközepesként is, meg egyetemista voltam, hogy agyon egyedül nevet bennünket, tehát soha nem vetett fel bennünket a pénz. Én egy olyan borboltban dolgoztam, ahol sajtok voltak, az összes bor, meg a pesgő meg volt, amit meg lehetett itthon vásárolni, illetve azért pár külföldi azért mindig valahogy úgy akad, és nagyon sokat tudtam kóstolni, úgy, hogy nekem ezt nem kellett megvásárolni. Azért azzal az ízvilággal, illatzamatvilággal megismerkedni, nem lehet könyvből megtanulni.
Nappal én azért tudtad csinálni?
Tudtam, általában akkor délutáni műszakban voltam.
Jó hallani, hogy fedezted a tanulási költségeidet.
Szerintem akkoriban egyébként nagyon sokan voltunk itt.
Mi volt a diplomamunkád?
Pezsgő alaporokból írtam. A pezsgő alaporok tiamin koncentrációjának a meghatározási módszerei.
Mi az a tiamin?
A B1 vitamin. Imádtam.
És hát bejárhattál a törleibe.
Hát az mekkora dolog volt. Olyan pezsgőket kóstolni. A nyers pezsgő, hát azóta is a kedvencem.
Tána, hol helyezkedtél el?
Akkor jött be, hogy nappali képzésben lehet a doktori iskola. Kellett rá felvételizni. Talán július végén kaptuk meg, hogy felvettek el. És én elmentem, hogy munkát keresek, már meg is volt, hogy hova megyek dolgozni. Szexára mentem volna egyébként.
Jó hely.
Még szerencsé, hogy a tanszéken ért a hír, hogy nem menjek, mert hogy az igazgató most olvasta el jobban az önéletrajzomat, és a Bélának olvasta a beátát, és hogy abban a borászatban csak laborosként vagy takarítónőként teheti be egy nő a lábát. És akkor Kőbányán volt egyébként itt egy pince, ahol én el tudtam volna helyezkedni, viszont felvettek a doktori iskolába.
Mint doktorandusz, megint témát kellett választanod.
Így van, és akkor vittem tovább.
Még a tia, mint még mindig lehetett analizálni.
Hogyne, mert én doktoranduszként a ösztöndíjamat a törleitől kaptam. Na ez is érdekes volt, amikor végeztem, akkor mentem, hogy igen, megvédtem, itt vagyok.
Csak nem azt mondták, hogy nincs rád szükség.
De azt mondták, hogy köszönjük szépen, hogy támogathattak, és viszontlátásra. De valahogy az sem volt egy olyan tragédia. Na, akkor egyek budai borvidék, és akkor én már a Hernyák családdal oda mentem volna dolgozni. Amikor is volt a tanszékvezetőm, a Kálai Miklós, hogy Bea, menjél el tőkre a nyakas pincéhez, hitte, akkor még nyakas egy Kft. Volt, hogy sokkal nagyobb tanulásban fejlődési lehetőséget, ott van Maja Ernő, hogy mindenképpen én azt ajánlom. Elmentem a Nyakas egy Kft.-hez, és akkor a Maja Ernő és a vezérigazgatón Pálfi Gyula fogadott, vizsgáztattak ide-oda, és akkor mondták, hogy jó, mi lenne a fizetési igényem, és én annyira nem akar, bár láttam, amikor oda mentem, hogy hú, azért ez jóval nagyobb volumen, de hát, hogy én már igen, mondtam, hát úgyse fogják megadni, és mondtam, dupla fizetés, mint ami a Mediákéknál volt, természetesen a gépkocsi, tehát hogy az úti költséget, meg hát telefon. És akkor azt mondták, rendben. És akkor ez volt az a pont, hogy opá. És akkor így kezdtem, 2000 május végén mentem oda, 2000 június 1-e óta vagyok a most már Nyakaspince ZRT-nél. És akkor én bekerültem Maja Ernő mellé.
Ő egy nagy név a borászatban?
Igen, ő 2002-ben az év bortermelője volt. Sokan azt gondolták, hogy mogorva, nagyon jóságos ember volt, de az biztos, hogy nagyon sokan féltek tőle, tehát szigorú volt.
De abban már edzett
voltam. És pont, mint a Laci bácsi, tehát a szakmai alázat, csak a minőség, és nincs kompromisszum, és az adott szó az adott szó. Nagyon hálás vagyok, hogy az akkori vezérigazgatón bizalmat szavazott. Itt nem nőt vagy férfit nézünk, hanem hogy egyáltalán a szakmában mit tud. Nagy dolog, hogyha az ember azt tudja csinálni, amit szeret, és ez egy akkora valaki áldásnak mondja, mert nem fogja föl az ember úgy, hogy dolgozik, és nem is tudom ezt elképzelni, hogy valaki olyat csinál, amit nem szeret.
Még ha nem olyan a légkör, úgy veszem ki a szavaidból, hogy ez elég családias.
Nagyon, nagyon, és mindenki segíti a másikat. Jó, hát a rózsaszín lufik meg a szívecskék nem mindig röpködnek.
A fejlődéshez kell a vita, kell a kritika.
Szép lassan akkor átvettem a dolgokat, és akkor 3 éve dolgoztam, mondtam, amikor mondtam, hogy nem is mondtok semmit, hogy most megfeleltem, vagy mivel, és akkor ennyit mondták, már nem lennél itt. Ennyi volt
nem
az
volt
egész.
Nem volt dicséret elismerés.
Úgyhogy nem, abszolút. Volt kritika is, természetesen, de és kell is. Annyira jó, hogy úgy nincs megfogva a kezem, hogy bármit, amit én azt gondolok, hogy egy jó minőségű bor legyen, bármit kereteken belül, de megtehetek.
És hogy lettél az év bortermelője?
Igazán, hogy én az év bortermelője lehettem, Ebben benne van minden egyes bortermelője, mennyit tett a szakmáért, a borai milyen elismertséggel vannak, maga a pincészet ugyanúgy milyen elismertséggel van, és tényleg a szakma választ. Nekem ez annyira megfoghatatlan dolog volt, hogy én nekem úgy nem is fogalmazódott benne, hogy ugyan már, hogy én, hogy. Hát. És akkor felhívott az Irai Zoltán, ugye a Borakadémia elnöke, hogy ha bekerültél, ez egy hihetetlen jó dolog volt. Tehát maga az, hogy bekerülni. Persze, nagyon jó nyerni. Ültünk, és egymás között, ahogy beszélgettünk, és egyébként nagyon szeretem, akik voltam jelölve, de az előző években is kimondták a nevemet, szóval valaki mondta, hogy készültél rá, készültél beszélni, mondom, hogy lehet ilyenre beszéltek készülni. Felálltam, már kezdtek potyogni az örömkönnyek, és eszembe jutott, hogy ugye három fiam van, és amikor mondták, hogy anya, a mai lányok, hogy gyerekedik a szempillájukat, és hogy Jézusom, én olyan vagyok, mint ezek. Te és ez nem nagyon jó volt, mert abban a pillanatban nem, itt várják, hogy valamit mondjak. Nagy köszönet volt.
Szóval nagy volt az öröm.
Nagyon nagy öröm. Háromszor voltam jelölt, ezzel van egy nagy felelősség is. Mindig ott van a vállán, hogy hú, hát jelölve voltam, jövőre is szeretném azért, hogy jelöljenek, és mi van az, hogy a jövőre nem kerülök be?
Nem, nem lehet lazítani.
Abszolút. Még a másik az, nagyon szeretem a Gálné Dignész Évát, és ugye ő volt a legelső női évbortermelő, tehát aki megkapta ezt a címet.
Te vagy a második.
Igen.
Fantasztikus.
Azoknak is reményt adtam, akik alkalmazottak, mert hogy mindenkinek abba a kalapba benne kell lenni, a kicsitől kezdve a középig a nagyig. Mivel borász, borokat készít, lehet évbortermelője is. Azért ebben benne van a család. Nagyon-nagyon benne van mindenki, aki az én utamat segítette, hát a csapatom meg főleg. Azért ez a nyakas pénz az összes dolgozójára, és ezt nem csak azért mondom, mert hogy ezt így kell mondani, hanem én tényleg így is érzem.
A 2021-es év borászával Somogyi Ágnes beszélgetett.
Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden páros héten szerdán este 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetnek a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. Podcast oldalunk az anchor.fm/60-túl. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes. Következő adásunk május 28-a. Mielőtt elbúcsúznék, köszöntsük az édesanyákat. Május legszebb ünnepe, anyák napja.
Zúgja az erdő, susogja a szellő, üzenik az ágak, lombok,
Torda Judit köszöni a figyelmüket, a viszonthallásra.